Jó reggelt, sziasztok! Van remény? Van? Biztos? Jó. Hol kérdeztük ezt? Melyik óra volt? Hogy hány százalék esélye van annak, hogy szellemiek leszünk ma? Egy picit több, ima után több, egy picit, igen. Tudjátok, mi az szelleminek lenni? Hányatoknak fontos ez, hogy szelleminek lenni? 50%, oké. Okay. Szelleminek lenni, az nagyon fontos. Úgy értem, ha én egy dolgot választhatnék, okay, egy kérésem lehetne Istentől, akkor az ez lenne, hadd legyek szellemi. Amit én úgy hívok, hogy fogni Isten kezét. Azt hiszem, ezt jelenti szelleminek lenni. Nem azt jelenti, hogy jó vagyok, az nekem amúgy is nehéz lenne. Nem azt jelenti, hogy bizonyos viselkedési normákat betartok, megfelelek neki, imádkozom, a Bibliát olvasok, gyülekezetbe járok. Jó reggelt! Mindenkinek szépen köszönök, aki megérkezik. Tehát, hogy nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy van egy bizalmon, hiten alapuló kapcsolatom Istennel. Ezt jelenti szelleminek lenni. Kire nézek, és kiben bízom. Hogy csak nézek rá, az kevés, mert nézhetek egy székre is úgy, hogy sose ülnék rá. Hiába nézem, hanem hiszek benne, azaz nem vagyok meggyőződve arról, hogy az a szék milyen, és nem bízom benne, azaz nem támaszkodom rá az én lelkemben arra, amire nézek. És Istennel kapcsolatban ezt jelenti szelleminek lenni, hogy tudom, hogy ő kicsoda, és van egy meggyőződésem róla, hogy ő kicsoda, és bízom benne. A szellemiségnek a gyümölcse, az első gyümölcse, az a nyugalom, a békesség. Oké? A szellemi ember békességben él. Miért? Mert a helyén van. Miért lennék a helyemen, ha bízom Istenben? Azért, mert Isten a helyemre tesz. Ha ő benne bízom, akkor ő vezeti az életemet, és ott vagyok, ahol lennem kell. Na, de nem vagy még tökéletes. Ki mondta, hogy tökéletesnek kell lennem? Olyan vagyok, mint egy mag, amit elástak a földben. Majd kinövök. Majd egy nap nagy fa leszek, sőt, még gyümölcsöt is fogok teremni. Szilvát, körtét, almát, mit tudom én? Megfelelő gyümölcsöt. Mikor? Idejében. A helyemen vagyok. Békém van. Ezt jelenti szelleminek lenni. És ha egy célom lehetne a kereszténységben magam számára, akkor én szellemi szeretnék lenni. Oké. Okay. Úgyhogy hány százalék esélyünk van rá, hogy szellemiek leszünk ma? Itt volt a kérdés reggeli. 100%. Mind múlik? Döntésemen? Igen, végül is igen. Nem akarom túlbonyolítani. Rajtam múlik. Aha. Volt már olyan, hogy ez most egy kis intermezzo lesz, de nem bánom. Még nem imádkoztunk. Gondolj bele, mennyivel jobb lesz, ha imádkozunk. És már most se rossz. Úgyhogy ennyire azért nem egyszerű. Volt már úgy, hogy te bízni akartál valakiben, és nem tudtál? Itt a rázós pont. Oké? Okay? Oké, okay, olvastam a 10 pontos leírás, hogy kell szelleminek lenni, első pont, bíz Istenben. Nem megy. Úgy értem, nem megy. Ha megkérdezel, akarok bízni benne. Uram, bízom benned. Tudod. Bízom benned. De aztán a hétköznapi helyzetben nincs ott ez a bizalom. Nincs egy ganyit se. Nem, az már jó, azt már megszokta az ember. Van pénzed, és egyszer csak eltűnik. Az jobb. És mire jössz rá? Arra jössz rá, hogy a bánatban én a pénzemben bíztam, és most, hogy elment, most zuhanok. Most zuhanok. Pedig én állítólag bíztam Istenben, és Isten állítólag nem tűnt el. Ugye értem, ugyanúgy itt van most is, miért nem vagyok nyugodt? A pénzemet elveszíthettem, Isten nem. Isten tartja az életemet, nem a pénzem. Minden rendben lesz, mert Isten. Pont, pont, pont. Jó, tehát nem bízom, mi kell ahhoz, hogy bízzam? Tehát mi kell ahhoz, hogy bízni tanuljak valakiben, vagy valamiben, amiben eddig nem bíztam? És itt jön a hívő kihívása. Erről szól a hitbeli növekedésünk. Ezért célja Istennek velünk, velem és veled, hogy megismerd őt. Ha olvassuk a Bibliát, újra meg újra erőjön, hogy megismerjétek őt, ez célként. Mi a célja? Hogy megismerjétek őt. Miért kell megismerni őt? Mert ha ismered, akkor annak egyenes következménye az, hogy bízni fogsz benne. Ő egy olyan személy, akit ha ismersz, akkor bízol benne. Ő a mindenható, téged szerető, irgalmas és kegyelmes Isten. Minden szónak nagy jelentősége van. Oké? Meg kell, hogy ismerd őt. Ha valakit, aki az életét hajlandó adni érte, érted, közelről ismersz, hogyha átverted már egy párszor, és a hűtlenséged ellenére hű maradt, hogyha belekötöttél, és ő türelmes volt, hogyha cserben hagytad, és ő nem hagyott el, hogyha a legrosszabb pillanatodban átölelt, és megértett téged, hogyha ha bajban veled volt, ha jóban veled volt, ha soha el nem hagyott, és ez elég régóta történik veled, és kezded megismerni őt, akkor vajon nem kezdesz el bízni benne? Oké? Ezért járunk Istennel. Mert a kereszténység nem működik elméletben. Ezt érted? A teológiát a hajadra kenheted. A teológia nem eredményez feltétlenül bizalmat. A teológia egy elvont ismeret, amely lehet, hogy nincs a gyakorlat szintjén, és ezért nem ér neked semmit, mert nem változtat jelentősen az Istennel való viszonyodon. Sőt, figyelj, mondok egy durvát, ronthat rajta. Annyi mindent tudok, erről a személytelen, távoli, fenyegető Istenről, hogy már félek tőle. Annyi mindent tudok személyes tapasztalat nélkül, hogy olyan, mint amikor mélyen ismerem a törvényt, és tudom, hogy hányszor hágom át. Mert áthágom, mind áthágjuk, csak a tudatlan, nyugodt lelkiismerettel hágja át. Mi pedig, akik már tudjuk, mi ostorozzuk magunkat. És sokszor a teológia ezt éri el. Tudom, hogy Isten milyen szent, és mert ezt csak egy elvi síkon tudom, távol az Isten megtapasztalásától, ezért ezt félelemmel tölt el. Mert én pedig nem vagyok szent. Annyira távol vagyok az ő tökéletességétől, hogy nem is értem, hogy miért áll még szóba velem. Ezért fontos, és itt befejezem, az, hogy hitben járj. Hányan unjátok már ezt a kifejezést, hogy hitben járni? Legyetek őszinték, na mindegy, mind föltettétek a kezeteket. Nekem volt egy pont a gyülekezeten, azt mondja, még egyszer aki azt mondja nekem, hogy járjál hitben, orba vágom, tuti. Oda megyek, és szó nélkül. És utána a pásztor Scheller azt mondta, járj hitben, na jó, akkor azt hagyjuk. Oké, halljuk ezt a kifejezést, hogy járj hitben. Mi a jelentősége? Pont ez a jelentősége. Hitben járni azt jelenti, hogy tudsz valamit Istenről, tehát azt mondta neked, hogy itt a szakadék, nem 35 cm mély, hanem 35 méter. 350 méter. Az majdnem egy fél kilométer. Az nagyon mély, hogy értem. Ledobsz egy követ, és megkávézhatsz, mire leér. Nagyjából nem? Talán. Az, jó, annyira nem. De úgy értem, tudod, ez nagyon magas. És ő azt mondja, hogy én, a mindenható Isten, építettem a szakadék túloldalára egy láthatatlan hidat. Oké. Okay. A híd valóságosan ott van, de nem látható. És még csak nem is tapintható, mert itt van egy korlát, oké? Nem mindegy. A lényeg, hogy nem éred el a kezeddel se. Ugrani kell. Hol itt a probléma? Nem mersz leugrani. Miért nem? Mert a tapasztalatod, az eddigi életed azt tanította neked, hogy ez a lépés halálos. Lezuhanni halálos. És te eddig csak a normális látható hidakban bíztál, és még azokban se nagyon. Oké? Tehát csak akkor megvoltak a feltételeid, hogy minek kell teljesülni ahhoz, te lépni merj. Ott kell, hogy legyen egy nagy, széles híd, amin sok autó jár, tehát bizonyítva van, hogy kibírnak téged is, ha még rálépsz, és így tovább. Tehát, hogy megvolt a rendszered. De Isten láthatatlan, ez a helyzet. Isten a maga minden hatóságában úgy döntött, hogy csendesen vesz részt a mi életünkben. És erről beszélhetünk, hogy miért csinálja. De ez a lényeg, hogy ad neked információt, de mindez az információ más lesz, mint amit eddig megszoktál. Nem tapintható, nem látható, hanem kijelenti neked, odaadja a tervrajzát, elmagyarázza, hogy hogy működik, edz téged, és egy ponton viszont azt mondja, hogy lehetetlen ennél közelebb kerülnöd a láthatatlan híd élményéhez hozzám, mintha nem ugrasz. És wow, itt van, király! És átgyalogolok a külső szemlélő számára a semmin, de én pontosan tudom, hogy Isten tenyerén a túloldalra. Ezt érted? És ennek a gyakorlása nem megy másképp, mint úgy, hogy olvasod a Bibliát, hogy imádkozol, hogy elmélkedsz, de aztán hitben jársz. Azaz, a megszerzett, többé-kevésbé erős meggyőződés alapján teszel egy valós lépést az életben, ahol Istennek lépnie kell veled. Ahol megtapasztalhatod, hogy tényleg ott van. Tehát amikor lépsz lefelé, rémisztő, mert ahogy nem merek lépni, csak azt érzem, hogy a lábam nyúl lefelé, és nincs ott semmi. 35 centire van, ami már túl nagy ahhoz, hogy onnan visszaléphessek. Oké? Okay? És ezek a lépések azok, amiket olyan félelmetes meglépni, de amiket amikor meglépsz, azt mondod, hogy hihetetlen. Isten ott volt, megtapasztaltam, átéltem, Isten ott van. Nekem ne dumálj, hogy Isten nem lehet megtalálni, minden nap megtapasztalom. Hogyan? Úgy, hogy hitben járok. És az az ember, aki fél hitben járni, én vagyok az az ember, légy nyugodt, tehát, hogy ne érts félre, én vagyok az az ember, aki fél hitben járni, az lemarad erről az Isten élményről. Úgyhogy mégiscsak hitben járok. A félelmem ellenére azt mondom pontokon, hogy nincs több biztosíték, nincs több magamban bízás. Isten a legjobb tudásom szerint meg fog tartani, és ha nem, akkor itt veszek el. Lépjünk. Mint Eszter. Be kellett mennie a királyhoz, a férjéhez, de olyan volt a törvény, hogy ha a király nem hívta, nyaka nyisz. Hogy van? Igen. A lényeg, hogy az életével játszott. És azt mondta, és ez a lényeg, hogy ha elveszek, hát elveszek. De bemegyek, Istenben bízva. És persze ez lehet vakmerőség is. Azért van ott előtte a bibliaolvasás. Azért van ott előtte az ima. Vajon Isten egyáltalán hívett téged ebbe az irányba? Van-e ott egy ilyen kategória? Ott van ez, hogy rábízzuk magunkat Isten vezetésére. Van-e egy békességem? Ott van-e az, hogy odaadtam Istennek a dolgot, és amire eljutottam, az szerint járok Filippi 3.15-ben. És ha rosszul gondolnék valamit, Isten majd azt is kijelenti nekem. Oké? Okay? Mint Ábrahám, akinek fel kellett áldoznia a fiát. Úgy értem, a kés már ment lefelé. És jól tette, Isten tényleg azt mondta neki, hogy áldozd fel a fiadat. De aztán megállította a kezét, mert nem volt rá szükség, hogy tényleg megtegye. Isten közbeavatkozik, hogyha a legjobb tudásod szerint mész, de esetleg hibázol. Oké? Okay? Hitben léptem a láthatatlan hídra, aztán kiderült, hogy a híd nem itt van, hanem 10 kilométerrel arrébb. De hitben tettem, a legjobb tudásom szerint mit csinál Isten, amikor én lépek. Kicsit elfordul, és befogja a fülét, hogy ne hallja a csattanást. Nem. Oda teszi a kezét, kivesz, és elmondja, hogy egy info még hiányzik neked, 10 kilométerrel arrébb van. És veled van, ő hűséges. De az, hogy bíz benne, és hogy az életed szerves részévé váljon ez a bizalom, lehetetlen kialakítani anélkül, hogy hitben járnál. Hogy ne tapasztalnád meg százszor, ezerszer, hogy ott van. Hogy ne hibáznál vele százszor, ezerszer, és ne tapasztalnád meg a hűségét, a te hibáid közepette. Amíg ez nincs ott, addig nem tudsz felszabadult lenni. Nem tudsz felszabadult lenni. Állandóan ott van az a mérlegelős félelem, amivel a napjaimat, ezzel a félelemmel sunyin a háttérben élem. Nincs rendben, oda kell figyelnem, elszúrhatom, az élet nagyon kockázatos, elszúrhatom. Ezt kéne átváltani annak, hogy igen, az élet nagyon komoly, de ha Isten velem, kicsoda ellenem, fogom az ő kezét, bízom benne, ismerem őt, vele járok, és nem tudom elszúrni. Ha elveszek, akkor elveszek. Ha eljött az időm, akkor eljött az időm. Ennyi. De az történik, és az fog történni velem, aminek történnie kell. Bízom Istenben. És ez a jövő, amit az ő belé vetett bizalom alapján sejtek, ez egy nagyon fontos mondat volt. Figyelj, az a jövő, amit az ő belé vetett bizalom alapján sejtek, mert nem tudom pontosan, hogy merre visz. Van egy elhívásom, látok egy irányt, de nem tudom pontosan. Meg kell, hogy hagynom Istennek azt a szabadságot, hogy ő vezessen. Oké? Az a jövő, amit az ő belé vetett bizalom, őt ismerve sejtek, az nem egy félelmetes jövő. Oké? Az egy olyan, hogy a bánatban, ha úgy lesz, ahogy én Istent ismerem, minden nap karácsony lesz. Minden nap karácsony lesz. Minden nap egy csoda. Minden nap egy kimeríthetetlen csoda. Ez az én Istenem szíve. Minden nap karácsony van. Minden nap kegyelem. Minden nap meg nem érdemelt ajándék. Minden nap irgalom. Minden nap szeretet. Minden nap a változhatatlan, szerető Isten. Az ő hozzáállása feléd ma nem gyengébb, nem kisebb, mint amikor a kereszten haldoklott miattad. Teljes elkötelezettség. Isten és az ő mennyasszonya. Te. Látod ezt? Érzed ezt? Felszabadít ezt téged? Igen. De egyre jobban, oké? Ebben növünk, egyre jobban. Ebben növünk. Megismerni Istent, hogy ahogy megismerjük őt, ez az igazság szabaddá tegyen minket. Oké? Mert akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Teljesen szabad. Jó ez? Bevezetőnek? Azt hiszem, eljött az ideje az imának. Mennyei atyánk! Itt vagyunk előtted. És nagy-nagy szükségünk van rád. Nem találunk biztonságot máshol, csak nálad. Nem vagyunk hajlandóak biztonságot keresni máshol, csak nálad. És ha megrendül néhány dolog az életünkben, megijedünk bár, de valójában örülünk neki, mert ahogy elveszítünk egy támaszt, úgy téged találunk meg helyette. Ahogy csalódunk a világban, úgy benned bízunk egyre jobban. Ahogy csalódunk önmagunkban, akár az emberekben magunk körül, úgy egyre jobban bízunk benned. Jó nekünk, hogy te vagy az Istenünk. Jó nekünk, hogy nincs más bizodalmunk rajtad kívül. Sőt, kívánjuk, hogy így legyen, és ez növekedjen. És taníts minket magadról. És a házasság, a férfi és nő útja egymással az egyik olyan út, amely talán a legtöbbet tanítja rólad. Taníts minket. Vonj minket magadhoz. Ez az imánk ma reggel, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Készültem. Két félelmetes jegyzetem is van. Azt hiszem egyik se használható. De a lelkiismeretemet megnyugtatta.
Hol van ez a vers, amit az előbb idéztem? Hogy négy dolog van, ami csodálatos, amit nem értek. Prédikátor vagy példabeszédek végén? 30-18, köszönöm. Ez a három dolog csodálatos előttem, sőt, négy dolgot nem értek, ezt mondja. A sasnak az útját az égen, a kígyó útját a kősziklán, a hajó útját a mély tengeren. Oké? A sas. A sas az, azt mit csinál a sas? Ott repül, oké, de hogy repül, mint a veréb? Nem mozgatja a szárnyát. Értem, hogy a bánatba csinálja? Értem, nézem egy órát, és még mindig ott van. És egyet nem mozdult. Hogy csinálja? A sas útját az égen. Nem értem. Van ott valami, ami több annál, mint a sas? Oké, termék. Péter az első sorban nyomja, de... De a lényeg az az, hogy igen, van egy termék, persze. Van valami, ami hordozza a sas útját. Oké? Nem a sas a Jani. A sas az a sas. A termék a Jani. Ez teológikus volt. Ez. Oké, de ezt érted? Nem értem a sas útját az égen. A sasnak van egy titka, ami kívülről nem látszik. Ami viszont megmutatkozik az ő útjában, megmutatkozik az ő életében. Él egy szinten, él egy hatalommal, él egy erővel, ami őnála nagyobb, ő rábízza magát, és órákig köröz az égen. Oké, a sas. A kígyó útját a kősziklán. Na, ebben mi a fura? Kígyónak nincs lába, kiszúrtad már? Hát, hogy csinálja? Eltűnt. Nem is lassan. Ezt nincs semmi alul. Hogy értem, hogy csinálja? A kígyó útját, oké? A sziklán. És a másik, hogy eltűnik nagyon gyorsan. Fogja magát, betekeredik a szikla alá, farkát látod, aztán már azt sem. És a hajó útját a mély tengeren. Az egyik hogy maradott? Nagy, nehéz, dög nagy hajó. Nem tudom, hány millió tonna, és ott megy. És aztán a másik, hogy elmegy a hajó, hagy egy nyomvonalat, de aztán az eltűnik. Tenger elmossa az útját. Egy órával később jössz, sosem mondod meg, hogy itt járt egy hajó. És ezt nem érti az író. És aztán van egy negyedik dolog, amit nem ért. Férfi útját a leánnyal. Oké? Ezt se érti. És ezt én értem, hogy nem érti. Van itt is egy csoda. Van itt is valami, ami több annál, mint amit a világ lát. A világ azt látja, hogy a férfi a nőt akarja, a nő a férfit akarja, és hogyha megtalálják egymást, akkor abból boldogság lesz. Úgyhogy boldogságot akarok, ezért kell egy nő. Egy nőnél kell egy pasi. Oké? És mégpedig legyen a pasi olyan, amilyennek megálmodtam, legyen a nő olyan, amilyennek megálmodtam. Mert boldoggá kell, hogy tegyen engem. Meg kell, hogy elégítsen engem. És ennyit lát a világ, igaz? És egy romantikus hőstörténet főszereplőjének képzeli magát, ahol a nagy ő és a csodálatos nagy kapcsolat majd beteljesíti az életet. Nem tudom, kiszúrtad-e, hogy a világnak valójában nincs nagyobb ígérete ennél. A csúcs az az, hogy sikeres leszel, és lesz egy csodálatos kapcsolatod. Vagy ezer, mindegy. Tehát ez attól ízlés kérdése a világban. De ez a kép, ugye? Ennél nincs nagyobb kategória. Ha bekapcsolod a rádiót, csinálj egy ilyen szavazólistát. Csinálj egy olyan listát, hogy hány dalszöveg szól a szerelemről, illetve valahogy párkapcsolatról, és hány olyan, amelyik másról szól. Tehát nem is kell, csak másról. Oké, lesz egy papírod, tele, a másikon meg talán egy-két vonal lesz. Oké, minden erről szól a világban. Nincs nagyobb kategória. Pedig van nagyobb kategória. Oké, olyan leszek, mint a sas, de a sas nem repül a termék nélkül. Olyan leszek, mint a hajó, de a hajó nem úszik a tenger nélkül.
Olyan leszek, mint a kígyó, de a kígyó lábak nélkül egy lépést nem tenne, hogyha Isten nem teremtette volna meg olyanra a testét, ahol ez a milyen féreg mozgással, vagy mivel nyomja? Na mindegy, de egy zseniális alkotás. Oké? Okay? És ezért vagyunk mi itt, mert tudjuk, hogy a férfi és nő kapcsolat egy olyan kategória, amit lehetetlen lenne kisilabizálnunk, ha nem fordulnánk egyenesen Istenhez. És a következőket írtam itt össze témának. Mi ez az egész isteni definíció? Ezt már részben megcsináltuk. Hogyan működik isteni útmutatások és parancsok ki a férfi és nő kapcsolatra? Aztán a szakaszai, egyedülálló, udvarlás, jegyesség, házasság, válás, mint ártatlan vagy hibás fél, és az özvegység. Oké, aztán a házasság, mint olyan egy konkrétan a jelenség, a definíciója, a fő kategóriák, amiket a Biblia tárgyal a házasság kapcsán, tehát vannak fogalmak, amiket elővesz, olyanok, amiket mi nem vennénk elő, de ő előveszi a házasság kapcsán, mik ezek, aztán mik a kihívások és mik a megoldások a házasságban, és milyen áldással jár, hogyha követjük Isten parancsát, oké? Tehát mik a nehézségek, hogyan lehet ezeket megoldani, és milyen nyeresség van az embernek, hogyha ezt megoldja. Aztán a kommunikáció, Péternek volt egy állati jó kérdése, és mi lesz a mennyben? Gergő kérdése, értve, ha mindig azt kaptam e-mailben még további kérdéseket, amiket idővel feldolgozok, köszönöm. Nézzük most az elsőnek azokat a kategóriákat, amikkel így gyorsan, kutyafuttában találkoztam, ahogy lefuttattam egy keresést. Ugye az első a definíció, 1 Mózesben és Máté 19-ben, ezt meg fogjuk nézni. Aztán ilyeneket találtam, érintés nélküli szeretet, találtam tanácsot arra, hogy igen vagy nem, tehát mikor házasodjon az ember és mikor nem, paráznaság, mint gondolat, fajtalanság, mint gondolat, aztán a válás, cölibátus, és aztán a hogyan működik szóló tanácsok, ki a vezető, kinek mi a szerepe, illetve konkrét tanács útmutatás a házasoknak. Jó néhány kategória. És lehet, hogy ezeken én most végigmennék alapozásként. Nem tudom, hogy a mai nap ez sikerül-e, jó sok vers van itt, de hadd legyen egy bibliai hátterünk arról, hogy Isten mit gondol erről. Valószínűleg nem fogunk tudni végigmenni, de próbáljuk meg. Kezdjük a definíciónál. 1 Mózes 1.27. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette férfivá, és nővé teremtette őket. Oké? Okay? Tehát a férfi és nő lét, az annak nagyon-nagyon sok köze van Isten személyéhez. Oké? Okay? Isten, amikor a maga képére teremtette a férfit és a nőt, akkor férfivá és nővé kellett, hogy teremtse őket. Egy kapcsolatra kellett, hogy teremtse az embert, hisz Isten maga is kapcsolatban van a Szent Háromságban. Ugye ezt filozófiailag, ha nézzük, akkor ahhoz, hogy Isten Isten lehessen, és oka lehessen a valóságunknak, ahol egyediség és sokféleség van, ahol kapcsolat van, Istennek, mint végső oknak is kapcsolatban kellett léteznie. Ami nagyon nehéz, hisz Isten, mint végső ok, egyedül van. Igaz? A végső oknak filozófiailag nézve egynek kell lennie. Igaz? Egy végső ok kell. De ha egy végső ok van, akkor nincs kapcsolat. Csak önmagammal. Igaz? Mindegy, ebben nem menjünk bele, ez igaz. De Isten egy szent háromság, aki egy Isten, de egy Istenben három személy, úgyhogy a sokféleség megvan, a szeretet értelmezhető Istenen belül, jó reggelt, és ezért léteznek azok a kategóriák már Istenben, amikre mi választ és magyarázatot keresünk. Létezik a szeretet. A fiú szereti az atyát, az atya szereti a fiút. Létezik az egység, hisz ők nem egyenlőek, nem ugyanazok, de egy tökéletes egységben és harmóniában Isten. Ámulatos, de a lényeg az, hogy amikor a férfi és nő jelenségre nézel, akkor valahogy Isten képét látod. Definíció első része. 5.2. Férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és az embernek nevezte őket, teremtésük napján. Jó, és aztán vissza 2:24. Jó, és itt Éva teremtéséről van szó, és ez is egy lényeges dolog. 21. vers. Mély álmot bocsátott ezért az Úristen az emberre, és az elaludt. Sőt, 18-hoz menjünk vissza. Azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. Tehát a férfinak egyedül nem jó lenni. Mit jelent ez pontosan? Át lehet gondolni, de szerintem, amit alapvetően jelent, az az, hogyha a férfi egyedül maradt volna, akkor önző maradt volna. Oké? Ha a férfi egyedül maradt volna, sosem érti meg, hogy milyen Isten képére teremtve lenni. Mert egyedül van. Nem talál magának megfelelő társat. Nem talál senkit, akit önmagaként kellene szeretnie. A kutyát nem fogom önmagamként szeretni, meg a zsiráfot sem. Értem azt, hogy vannak kapcsolatok. Istennel is van egy kapcsolatom, az állatokkal is van egy kapcsolatom, magammal is van egy kapcsolatom, de az önfeláldozó, önmagam szintjén való szeretetet nem érthetem, ha nincs hozzám megfelelő segítőtársam. Úgyhogy nem jó a férfinak egyedül, alkotok hozzáillő segítőtársat. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Oké, hogy kapta meg Ádám a feleségét? Jó, ez most nem egyenes tan, ez alkalmazás, de hogy kapta meg? Alvás közben. Úgy látom, hogy nincs nagy hajtás. Úgy értem, nem Ádám gyártott magának egy feleséget, vagy vadászott magának egy feleséget, vagy bármi ilyesmi, hanem elaludt. Úgy értem, Istenre bízta a dolgot, sőt, azt se tudta, hogy szüksége van erre. Isten megtette vele, aludt, kivette az egyik oldalbordáját, húst tett a helyére, az emberből kivett oldalbordát, az asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Oké? Miért az oldalbordáját vette ki? Fogalmam nincs, honnan tudja? Majd megkérdezzük tőle. De mindenképpen jó, hogy nem a fejéből csinálta, és nem a lábából, ugye? Az egyik túl magasra tette volna az asszonyt, a másik túl alacsonyra. A közepéből vette ki. Ami valami olyasmiről beszél, ha oké, ezt így jelképesen nézzük, hogy egy szinten vannak. Elfogadható ez? Nagyon biblikus az összes többi későbbi kijelentéssel. És azután odavitte az emberhez. Oké, tehát egyszer csak ott volt az asszony. És ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Oké, csontomból való csont, testemből való test. Egy sokkal közelibb kapcsolatról beszél, mint amit eddig valaha látott. Egy megdöbbentően közeli kapcsolatról beszél. Ő belőle származott az asszony. Olyan mély, szoros kapcsolat van köztük, ami a teremtésüknél fogva is megvan. És ez megint nagyon biblikus, ugye? Ahogy az előző órákon vettük Efézus 5-ben a gyülekezet és Isten kapcsolatát a házasságban modelezve, teljesen jogos. Az ember Istenből származik. Isten teremtette az embert. Az ember Isten akaratából van, az ő képére. A teremtésénél fogva ott van ez a hihetetlen összetartozás. Habár még a szabad akaratnak részt kell vennie abban, a megismerésnek, az akarásnak, az együttjárásnak ott kell lennie ahhoz, hogy ez az összeillés beteljesedjen. Igaz? De alapvetően ott van a teremtésből. És itt van a definíció legmélyebb része. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek egy testé. Oké? Elhagyja, van egy elfordulás, mitől? Az életében addig legfontosabb kapcsolatoktól. És ez konkrétan jelenti nyilván a családtól való bizonyos értelmű elszakadást, de jelképesen jelenti azt, hogy az asszony annyira fontos a férfi életében, hogy mindentől elfordul. Érte? Oké? Okay? Kivéve Istent. De ez rendben van, mert Isten mindenekben és mindenek felett ott van. Úgyhogy lehetetlen az asszonnyal egy kapcsolat Isten nélkül, hisz ő csinálja az egészet. Tehát mind a ketten Istent imádjuk, mind a ketten Isten emberei vagyunk, de azon túl elfordulunk az élet többi dolgától egy olyan módon, hogy akár elszakadok tőle a másikért. És aztán együtt persze újra megtaláljuk az élet dolgait, de azok már nem állhatnak közénk. Tehát van egy elfordulás, ragaszkodik, a ragaszkodás, fogunk majd csinálni egy szótanulmányt, most nem csináltam meg, de mindenképpen egy döntés, oké? A ragaszkodás az valami, amit a szabad akaratomból teszek meg, az valami, ami az én hozzáállásomat tükrözi. Nem csak egy döntésről van szó, hanem egy olyan döntésről, amit meghoztam egyszer is folyamatos hatása van, illetve amit meghozok újra meg újra, ragaszkodom. Azaz a férfi kötődik a feleségéhez a döntésén, a hozzáállásán keresztül. És aztán van az utolsó része a definíciónak, hogy lesznek ketten egy testé, ami a teljes összeolvadásnak a képe. Most már nem két önálló emberről van szó, hanem valójában két emberről, akik egyé váltak, egy testé lettek. És megint ámulatos, jelképes példája ez a Szent Háromságnak, ugye? Egy Isten, benne három személy. Egy test, benne két személy. És egy harmadik Isten. Férj, feleség, Isten. Isten, férj, feleség. Feleség, férj, Isten. Mindegy. Oké. Rendben? Van egy egység. És aztán lapozzunk Máté 19.3-hoz, ahol ugyanezt halljuk Jézus Krisztus szájából. És akkor itt megállunk egy picit, és elkezdünk gondolkozni. Ugye itt Jézust megpróbálják törbe csalni a farizeusok. Harmadik vers. Farizeusok mentek oda hozzá, hogy kísértsék, és megkérdezték tőle. Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Jó kérdés. Szabad? Nem. Pedig szabad volt. Várólevelet adhatott a férfi az asszonynak. Elválok tőled, menj el. Úgyhogy a farizeusok tudták, hogy elvileg nem szabad, de tudták, hogy a mózesi törvényben benne volt egy kiskapu. Úgyhogy gondolták, hogy na, meglátjuk, hogy a mestert meg tudjuk-e fogni ezzel. És hála Istennek, hogy ezt tették, mert kaptunk egy nagyon szép választ tőle. Ő így válaszolt, nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket. Majd így folytatta, ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy már nem két test, hanem egy, amit tehát az Isten egybekötött, az ember el ne válassza. Oké, ez Jézus Krisztus definíciója. Megismétli egy Mózest. Oké? Egy férfi, egy nő, egy test, amit Isten egybekötött, ember ne válassza el. Egy férfi, egy nő, egy életre. Miért? Mert ez az, aminek a házassága mintája. Egy Isten, egy emberiség örökre. Oké? Egy Isten, a gyülekezet, egy mennyei házasságban örökre. Ennek a jelképe a házasság a Földön. Oké? Ez az, amit hordozunk. Minden tettünkkel, amit férfi és nő között teszünk, erről teszünk bizonyságot a mennyországról. Jó? Oké, ez így nem igaz, mert ugye, ha valaki csak a testvérem a Krisztusban, vagy vadidegen, akkor nyilván nem feltétlenül Isten és egyház kapcsolatát jelképezem a vele való kapcsolatomban, de ami az intim párkapcsolatot jelenti, mindenképpen a mennyet képviselem. Rosszul, vagy jól? Nyilván. Oké? Erre ezt mondták neki, akkor miért rendelte el Mózes, hogy aki elbocsátja a feleségét, adjon várólevelet neki? Jézus így válaszolt nekik. Mózes szívetek keménysége miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de ez kezdettől fogva nem így volt. Mondom nektek, hogy aki elbocsátja feleségét, a paráznaság esetét kivéve, és mást vesz feleségül, az házasságtörő.
és aranyosak a tanítványok, ha ilyen a férfi helyzete az asszonnyal, akkor nem jó megházasodni.
És itt most nem olvassuk tovább, mert az nem ide tartozik már, de tényleg kemény volt az emberek szíve. Egyrészt Isten megengedte a több nejűséget, lehetett több felesége, és megengedte a válást. És tényleg annyira úgy gondolkoztak, hogy hát ha ezt nem lehet, akkor nem jó megházasodni. Hát akkor ez egy tiszta csapda. Úgy értem, gondolj bele. Egy nőt elveszek, aztán örökre hozzá vagyok kötve. És mi lesz, ha gáz lesz? Isten is ezt kérdezte, és mi volt, amikor ti föllázadtatok ellenem? Veletek állandóan gáz van, és én mit csinálok? Hűséges maradok hozzátok. Ezt akarom, hogy te is képviseld, mutasd a hűséget, a kitartást, az igazi szeretetet. És ugyanígy az asszony a férjével. Isten néha tesz olyan dolgokat, amiket a gyülekezet nem ért. Isten néha tesz olyan dolgokat, ahol muszáj tisztelnem Istent, és csak egyszerűen követnem őt, bízva benne. Asszonyok, ezt kéne, hogy tegyétek a férjetekkel. Bíznotok kell benne, és tisztelnetek őt, még akkor is, ha nem értetek egyet, amit csinál. Nyilvánvalóan hülyeséget csinál, mert én másképp csinálnám. Hát ezt a gyülekezet sokszor mondja Istennek. Isten nyilvánvalóan hülyeséget csinál, mert én, aki mindent tudok, másképp csinálnám. És van egy nagy lecke, aminek az eredetije a mennyben van, és mi itt a földön a képviselői vagyunk. Úgyhogy nincs válás, kivéve a paráznaság esetét, ami azt jelenti, hogy ha a férfi megcsalja az asszonyt, akkor az asszony elválhat, és újraházasodhat, hogyha az asszony csalja meg a férjét, a férfi elválhat, és újraházasodhat. Az asszony nem, mert ő volt a hibás fél, oké? Okay? Ez a szabály itt a házasságban az ártatlan védelmére van, oké? Okay? Tehát, hogyha a másik átver téged, akkor az ő hibájának te nem vagy rabja életed végéig. Bocsáss meg neki, és béküljetek ki, és éljetek tovább együtt szeretetben, ez a legdicsőségesebb, oké? Okay? Mert a gyülekezet is hűtlen volt Istenhez, mi emberek hűtlenek vagyunk Istenhez újra meg újra, és ő megbocsájt nekünk, oké? Okay? Bálványimádóak vagyunk, ami azt jelenti, hogy van hamis Istenünk, a pénzünket imádjuk, a hobbinkat imádjuk, a családunkat imádjuk, a önmagunkat imádjuk, az időnket, a szabadságunkat imádjuk. Ezer Istenünk van Isten mellett. Szellemi értelemben házasságtörők vagyunk, de Isten megbocsájt nekünk. Azt mondjuk, hogy Uram, bocsáss meg, itt vagyok, és Isten megbocsájt, és folytatja velem. Gondolj bele, ha az első bálványibádásnál Isten kirúgna a mennyből. Úgy értem, egy hetet dolgozom a vállalkozásomban, és már el is vesztettem volna az üdvösségemet. És Isten nem, Isten megbocsájt. És persze, ahogy visz minket előre, hogy megismerjük őt, egyre inkább megvetjük a többi Istent, amelyek nem is Istenek. Azt mondjuk, hogy dehogy is fogom én imádni a pénzemet, dehogy is fogom én imádni a családomat, dehogy is fogom én imádni önmagamat, Istent fogom imádni. És a családomat szeretni fogom, a pénzt használni fogom, önmagamat pedig szeretni, ahogy Isten szeret engem, de szabad leszek ettől a szeretet, ettől a kötődéstől. Rendben? Tehát a dolgok a helyükre kerülnek. De a lényeg itt az, hogy a válás az ártatlant védi. Oké? Nem egy kimenekülés a kényelmetlenségből, hanem egyetlen egy esetben, és ott sem kell vele feltétlenül élni, de ad utat Isten, az a paráznosság esete, amikor a másik hűtlenné válik. Rendben, oké. Kérdés, hozzászólás. Ez volt a definíció. Jó ez? Tehát kezdetben úgy volt, hogy nincs válás, egy férfi, egy nő. Új szövetség sokszor írja. A presbiter legyen egy feleségű, és ott sorolja a háztartását, jól vezető, trálá-trálá, Titusban, Timóteusban. Egy férfi, egy nő, egy életre. Kérdés, hozzászólás? Oké. Okay. Lássuk az egyik fő kategóriát, és lehet, hogy pont ezzel kapcsolatban nem gyűjtöttem ki
az összes verset, de oké, csinálunk egy szótanulmányt legközelebbre, meg lesznek a fontos szavak. Szótanulmány az az, hogy megnézzük a fontosabb versek kult szavait az eredetiben, és az eredeti szó sokszor sokkal gazdagabb jelentést hordoz, mint amit a fordításban használt magyar szó. Ragaszkodik. És a ragaszkodik szó jelent magyarul valamit, de ha megnézzük, hogy a héberben mit jelentett, valószínűleg egy sokkal színesebb, sokkal kommunikatívabb üzenetet fogunk találni. És ez segít nekünk megérteni, hogy milyen hangsúllyal és milyen jelentőséggel mond Isten valamit. Úgyhogy az egyik szó, amit meg akarok nézni, a ragaszkodik. A másik szó a paráznaság. Oké, ami egy kulcs szó, mert azt hiszem, egy dolgot a helyére kell tenni. A mai világnak az elképzelése a férfi-nő kapcsolatról teljesen eltérő attól, mint amit a Biblia meghatároz. A modern ember szabad kapcsolatokban él, oké? Elkötelezettség nélkül, házasság nélküli kapcsolatban. A házasságot azt gondolom, hogy a modern ember csak egy nyűgnek tartja, és a társadalmi beilleszkedés, illetve a egyfajta biztonságnak, egyfajta keretnek a megteremtése érdekében teszi. Oké, házasodjunk össze, mert gyerekünk lesz, oké, hadd legyen ennek egy kerete. Fontos az asszonynak, fontos lehet a férfinak, adjuk meg a módját. De semmiképpen nem arról szól, hogy ez sehogy másképp nem működik. A legtöbben már hónapok óta, évek óta együtt élnek, mire összeházasodnak. A házasság semmiképpen nem arról szól, hogy egy életre elköteleztem magam a másik mellett, vonalon túl, és engem innen csak a halál vesz ki. És oké, tehát nincs ott az a félelem, az a nagyraértékelés, ami a régi idők embereiben ott volt, akik világosan tudták, hogy Isten intézményébe lépnek bele, hogy a férfi és nő kapcsolatával Isten egyik legjelentősebb kategóriájában vesznek részt, az ő képviselésének az egyik legmagasabb formájában. A törvényt, ugye, hogy ne paráználkodj, a modern ember nemhogy nem veszi komolyan, hanem nem is hisz a létezésében. Úgy értem, a paráznaság, a házasságon kívüli nemi élet nemhogy divattá vált, teljesen természetes. De ettől még mindig az, ami bűn, amiért az Ószövetségben halállal lakoltak az emberek. Úgy értem, a paráznaságért megkövezték. A férfit is, meg a nőt is volt egy elég összetett szabály, ami megint védte az ártatlant, de ez egy halálos bűn volt. Mint a lopás, mint a lopás még nem is volt, azt hiszem, oké. Mint a bálványimádás, mint szombaton dolgozni, oké. Isten a parancsolatait ugye nagyon komolyan gondolta. És nekünk, modern embernek ezt egy kicsit nehéz összerakni. Tehát lehet, hogy ez csak akkor volt érvényes, és most már nem az. Úgy értem, akkor valamiért Isten mondta, hogy ne paráználkodj, hogy de hát nekünk, modern embereknek ez már nem érvényes. Vagy esetleg rosszul értjük, tehát mi ez az egész? Hol vannak a határok? Nem jó kérdés ez? Mondok néhány verset a paráznoságra. 3 Mózes 20:10-től, 5 Mózes 22:13-28, 5 Mózes 5, végig ott van a 10 parancsolat. Aztán Jakab 4:4, Zsidók 13:4, 1 Korintus 6:9, 1 Korintus 5:1, 1 Korintus 6:13-18, Galácia 5:19, Kolossi 3:15, és 1 Tesszalonika 4:3, és temérdek további definíció van az Ó és az Új Szövetségben egyaránt. Nézzük meg Jakab 4:4-et. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Oké, ez a paráznaság a szellemi hátterét mutatja a paráznaság jelentőségének. Aki a világgal barátságot köt, azaz Isten ellenségével
rakja össze magát, az ellenségévé válik Istennek. És ezt Isten paráznaságnak hívja. Szellemi paráznaságnak. Oké? Okay? Szellemi hűtlenségnek. Isten az én Istenem, ő az én férjem, ő az, aki megmentett engem, ő az, akihez hű vagyok, ő az, akivel van egy bensőséges, teljesen intim kapcsolatom, nem lehetek valaki másé. Ha ehelyett a világgal kezdek randizni, a világgal kezdek flörtölni, barátjává válok a világnak, akkor ellenségévé váltam Istennek, paráznának hív engem Isten. Oké, a paráznaság, most mondom, nem csináltam meg a szótanulmányt, de szabadon hadd definiáljam a kifejezést, mindenfajta házasságon kívüli nemi kapcsolat. Mindenfajta olyan intim, bensőséges, szexuális tartalmú kapcsolat, amely a házasságon kívül van. Paráznaság. Nem csak a házasságtörés, az házasságtörés. A házasságtörésben mindig van paráznaság, de nem minden paráznaság házasságtörés, mert ha valaki nem házas és úgy paráználkodik, akkor házasságtörés nélkül paráználkodik. De a paráznaság önmagában bűn. Oké? A házasságon kívüli nemi élet a bűn kategóriába tartozik. Miért? Tudom, hogy ez nem tetszik. Benne van a Bibliában. Ahhoz, hogy ne pattintsuk le ezt a kérdést, ahhoz meg kell próbálnunk megérteni. Hogy? Elfordít Istentől. Jó, ez igaz lehet, ennél még mélyebbre menjünk. Ugye mi a férfi és nő kapcsolata? Az Isten és az ember kapcsolatának a jelképe. Oké. Isten paráználkodik az emberrel? Ha Isten paráználkodna az emberrel, azaz elkapna egy néhányat közülünk, egy darabig mulattatná magát velünk, és minket vele, és aztán eldobna minket, akkor rendben lenne a paráznaság, mert Isten országa is ilyen, és akkor képviseljük helyesen, ha mi is paráználkodunk. Igaz? Mondjuk Isten magához ölelne egy darabig, boldoggá tenne, megmutatna magából valamit, és aztán rádunna és otthagyna. Mondom másképp. Még csak rád se unna és nem hagyna ott, de csak önmaga mulattatására. Egy önző célból randizna veled. Oké? Okay. Okay. Tehát a paráznosságnak a lényege az, hogy egy mély intim kapcsolatba lépek valakivel, elkötelezettség nélkül. Oké? Okay? Van egy motivációm, amely, habár lehet nagyon őszinte, és lehet bizonyos emberi értelemben mély, kevésbé mély annál, mint ami Isten hozzáállása az emberhez, és amin keresztül ez Isten célja is a férfi és a nő kapcsolatban. Isten hozzáállása az emberben az, hogy megteremtettem az embert, és az életemet adom érte. Oké? Okay? Igazad van, Isten mondjuk úgy, hogy néha átvisz minket nehéz időszakokon, mert végtelenül elkötelezett melletted, és mert a legjobbat akarja neked. Ő annyira elkötelezett melletted, hogy az életét adta, ami nem azt jelenti, hogy ugye itt van ez a kis földi színjáték, és nem színjáték volt, ez valóság. Jézus eljött, leért egy emberi életet, meghalt a kereszten, és ezzel megváltott minket a bűneinkből. Ez az örökké valóságot változtatta meg. Nem tudom, érted-e? Isten nem valamit csinált, amit Istenként megcsinálhatott, tudod, egy ilyen kis gesztust tett, hanem Jézus Krisztusnak a tenyerén örökre ott lesznek a hegek. Az oldala örökre lukas lesz. A homlokán örökre ott lesznek a hegek. A menny örökre tele lesz emberekkel. Ugye, a menny örökre megváltozott, mert Isten akarta az embert. Ezt érted? Elkötelezettséggel indul. Azzal indul. Hallod? A mély kapcsolat nem elkötelezettséggel fejeződik be, hanem azzal indul. Amikor Isten megteremtette az embert, már az örökkévaló múltban Jézus Krisztus meg volt feszítve. Ezt olvassuk a Bibliában. Már akkor megvolt az elkötelezettség. Már akkor, amikor megteremtette, Isten a minden tudásán keresztül tudta, és eleve ez volt a terv, hogy meg fog halni az emberiségért. Ezt képviseld. És a házasság nagyon megint, Attila, nagyon olyan, mint az Istennel való járás. Tele van nehézségekkel. De az elkötelezettség mellett azok a nehézségek a javunkra vannak, és nem a kárunkra. Elkötelezettség nélkül a nehézségek szétvernek valamit, elkötelezettséggel a nehézségek a szénből gyémántot csinálnak, oké? Okay? Összekovácsolnak embereket. Elkötelezettség nélkül a dolog szétfelé hullik, elkötelezettséggel pedig összeáll. Az alapgondolat ez. Elkötelezettség nélkül nincs igazi kapcsolat. Elkötelezettség nélkül nincs intimitás. És itt mondok egy másodikat. És ez is megint teológia. Most ugye nem arról beszélek, hogy ne paráznák, hogy csak megpróbálom megmutatni a hátteret, hogy egyáltalán értsd, hogy miért nem hogy helyes ez, hanem miért nem lehetséges másképp. Gondolj bele, hogyha elveszíthetnéd az üdvösségedet. Oké. Okay. Lehet, hogy olyan háttérből jössz, ahol tanították neked, hogy elveszítheted az üdvösségedet. Nincs bibliai alap rá. Oké? Okay? Ha komolyan és mélyen áttanulmányozzuk az igét, akkor azt látjuk, hogy Isten örökké hű marad, hogy Isten nem veszít el senkit azokból, azok közül, akiket megváltott. Oké? Okay? Örök biztonság. Egy világosan definiált tan a Bibliában. Ami azt jelenti, hogy elkötelezettség. Oké? Okay? Mit eredményez az örök biztonság? Azt, hogy mi bűnös emberek nem félünk Istentől. Ezt érted? Hogy közel merünk menni Istenhez, mert tudjuk, hogy biztonságban vagyunk. Tudjuk, hogy ő kegyelmes volt az első pillanatban, kegyelmes most is, és kegyelmes is lesz. Nem kell félnem Istentől. És ezért megnyílhatok előtte, ezért megmutathatom a legrejtettebb gondolataimat, ezért nem kell szerepet játszanom előtte, ezért közel mehetek hozzá, és őt közel engedhetem magamhoz, mert biztonság van. Ha nem lenne örök biztonság, akkor szerepet játszanék, mert félnék, hogy átlépem azt a bűvös piros vonalat, ahol már nem bírja tovább, és ki fog rúgni engem. Oké, okay? Olyannyira bűnös vagyok, hogy most már kész, Isten szakít velem. És ezért nem vagyok önmagam, nem adom önmagam neki, mindig csak a szerepet adom, ő mindig csak a szerepet játsza, és nincs kapcsolatunk. Ezt érted? Lefordítom kapcsolatra. Intimitás nincs elkötelezettség nélkül. Szex lehet, hogy van, de hol van a szex az intimitástól? Úgy értem, az ágy lehet az egyik legnagyobb színjáték a világon. Főleg, hogyha van egy komoly teljesítménykényszer. Ugye? Nem? Hát hogyne? Hol van ott kapcsolat? Ahogy belekerülsz ebbe a manipulatív körbe, hogy én megfeleljek neki, és ő megfeleljen nekem, és én ítélgetem őt, és ő ítélget engem, két szerepjátszás van, semmi más. Oké, nincs igazi kapcsolat. Ha elkötelezettség van, azaz az van, hogy figyelj, szeretlek, és nem tudod elszúrni. Lehet, hogy ki fogok bukni, lehet, hogy hisztis leszek, lehet, hogy üvöltözni fogok, lehet, hogy haragudni fogok, de maradok. Ezt érted? És ha kibukok, akkor az nem a te bűnöd, hanem az enyém. Előbb-utóbb bocsánatot fogok kérni. Veled vagyok, szeretlek, amíg a halál el nem választ. És akkor is gyarló emberek vagyunk, de megvan az az alap, amire építve elkezdhetek önmagam lenni egyre inkább. És nem egyszerű, mert ott van bennem a pavlovi reflex. Eddig akárhányszor önmagam voltam, mindig megbántam, mindig csalódtak bennem, mindig veszítettem. De úgy látom, hogy az én feleségem tényleg marad. Úgy értem, valószínűleg neki is csalódást fogok okozni, mert ha megismer, csalódni fog, de maradni fog. Úgyhogy, ha akarok egy igazi kapcsolatot, akkor elkezdek merni önmagam lenni. Elkötelezettség nélkül nincs intimitás. El tudjátok ezt fogadni? Ez igaz lehet? Miért van ott bennem a pavlovi reflex? Hogy ne legyek az a feleségemmel, aki vagyok. Válaszoljátok ezt meg nekem. Azt tanították, hogy elvárásoknak meg kell felelni. Ki tanította? Iskola, szülők, egy nagyon fontosat várok. Ki az a mi egymásnak? A házaspárok, oké? Társadalom. A világ Isten nélkül közel vagytok az előző kapcsolataim. Az előző elkötelezettség nélküli kapcsolataim. A sajátjaim és amiket néztem. Ezt érted? Ezt még lehet, hogy sose gondoltad így. A mi világunk megtanított minket, hogy milyen egy kapcsolat. Egy kapcsolat olyan, hogy belehúzol, teljesítesz, és ha mázlid van, akkor megfogod és megtartod. De valószínűleg meg se tudod fogni, és ha megfogtad, elveszíted. Nem ezt tanította a világ nekünk? Nem ezt tanítja ez a teljesítmény központú csajozás és pasizás? Úgy értem, a fiatal lányoknak ezen jár az agyuk reggeltől estig, hogy tudnak egy olyan teljesítményt nyújtani, hogy tudnak olyan jó fejek lenni, olyan vagányak lenni, olyan szexisek lenni, olyan eszementül öltözni, olyan nem tudom mit csinálni, hogy levadásszanak maguknak minél több pasit. És fordítva, a pasik mind gondolkoznak? Azon gondolkoznak, hogyan vadásszanak le maguknak egy nőt. És még a kritériumok a vadászatnál. Ki teljesít jobban? Ki tesz boldogabbá? Ki ad valamit, ami megéri? És ez van a ezt láttuk, ezt tanuljuk, és aztán, amikor kipróbáltuk, ezt is tapasztaltuk meg. Tényleg ez történt. Úgyhogy mit tanulok? Védekezni. Egyetlen egy dolgot tanulok. Védekezni. Elbújni. Egy színjátékot játszani, olyan profin, amilyen profin csak lehet, hogy minél több embert verjek át, hogy az vagyok, aki nem vagyok. Hogy kapjak valamit, amit azért vágyom, mert sose láttam jobbat és többet. Oké? Most kérdezem tőled, mi az, ami leginkább tönkre teszi, vagy tette az én képességemet arra, hogy egy nagyszerű kapcsolatom legyen a feleségemmel? Én? Oké? A mód, ahogy a kapcsolatra mi emberek nézünk, az én eddigi kapcsolataim, illetve amit a kapcsolatról a világ eddig tanított nekem. Ha nem lett volna rossz tapasztalatom, és a feleségem lett volna az első, akivel találkozom, akkor tiszta lapot adtam volna neki. Akkor naívan mentem volna bele a házasságba. És ő is erre számított volna. Akkor az alap hozzáállásom nem az lett volna, hogy méricskélem őt is, hogy vajon belefér-e, és ő méricskél engem, hogy vajon beleférek-e, hanem az lett volna, hogy ő az, akit Istentől kaptam, ő az én férjem, ő az én feleségem. Mi leszünk együtt egy életre. Ismerjük meg egymást. Nem kell teljesíteni, hisz eljegyzett. Úgy értem, innentől mi együtt vagyunk egy életre. Innentől már csak szeret. A szeretetnek van értelme. Nem a bizonyításnak. Ezt értitek? Oké, ha ez működik, és itt most komolyan kérdeznélek titeket, mi a bánatért akarnánk bármi más csinálni? Oké, ha az egyetlen mód, ahogy a férfi és nő kapcsolat megelégíthet igazán, mert ha csak szexet akarsz, akkor te egy másik világban élsz. Úgy értem, ha azt gondolod, hogy az élet megelégít, hogyha minden nap megvan a következő numerád, akkor egy másik világban élsz. Úgy értem, eladtad magad magokért. Ennél sokkal többről van szó, érted? Sokkal többről. De az a több elérhetetlen azon az úton, ezt érted? Kérdezem tőled, miért akarnál bármi más csinálni, ha ez így működik? Mondd el nekem. Most nem kötekszem, tényleg hallani akarom. Mondd el az érveidet. Tudod, mit mondtam a feleségemnek, amikor rájöttem, hogy szeretem és feleségül fogom venni? Hogy basszus, bárcsak tudtam volna ezt 30 évvel ezelőtt. Érted? Bárcsak tudtam volna. Megvártalak volna. Oké? Megvártalak volna. Megvártalak volna. És megérte volna. Oké? Megérte volna. 30 évet várni. Átverjük magunkat.
Sportot csinálunk belőle, hogy minden nap levágunk egy darabot az ujjunkból. És kikérjük magunknak, ha valaki azt mondja, hogy ne tedd. A modern ember annyira elrugaszkodott már az eredetitől, hogy nehezére esik egyáltalán megérteni, hogy miről beszél Isten. De nem, de egyszerűen hagyjuk a törvényt, hagyjuk Mózest. Csak nézzük az egyszerű pszichológiáját az életünknek. És ordít róla, hogy nem működik. Minden egyes kapcsolatod, ami volt házasság előtt, ahol odaadtad magad a másiknak, az kitépett egy darabot a lelkedből. És nem teszi vissza soha többet. Minden nő, akit levadásztál magadnak, tönkretett valamit a férfiasságodból. Elvett valamit a méltóságodból. Abból, amit jelent férfinak lenni. Ezt érted? Nem, tudom, hogy nem érted. Én is csak kapizsgálni kezdem. De ez az eredeti. Egy férfi, egy nő, egy életre. Ez a mennyei kép, és ezt hordozzuk itt a földön. És ez azt jelenti, hogy csak egy nőt ismerek egész életemben, mint ahogy ostoba muzulmán országokban teszik, hogy nem. Rengeteg barátom lehet, rengeteg férfi-nő kapcsolatnak kell lennie, amelyek mind-mind nagy félelemmel és tisztelettel megállnak azelőtt, a piros vonal előtt. Amit jelent az, hogy én hozzányúlok valamihez, oké? És ez, ami még nem az enyém. Csak ennyi. Megfoghatja-e egy férfi egy nő kezét házasság előtt? Biblia szólosok mind mondják, nem lehet. A kérdés az az, inkább így ezt teszem föl, hogy tiéd-e az, amit megfogsz? Oké? A tiéd? Vagy olyasmit veszel el, amit később eldobsz? Mert amikor megfogod annak a lánynak a kezét, akkor mondasz neki valamit. Azzal a kézfogással. Hozzám tartozol. Akarlak. Később lehet, hogy azt fogod mondani, hogy már nem. Már bocs. Meggondoltam magam. Az a kézfogás egy bűn volt akkor. Az üzenetről szól. És ez a lényeg, hogy a piros vonal ott van, ahol te elveszel valamit, ami csak annak az embernek jár, aki le fogja élni az életét azzal a lánnyal, azzal a férfival. Oké? És aztán persze a paráznaságnak a vonala, az megint egy piros vonal, és az nem relatív. Az teljesen abszolút, az mindenfajta nemi érintkezés házasság előtt. És ez egy isteni parancs, túl van tárgyalva, ugye, tehát nincs rajta mit vizsgálni. Nem lehet csűrni, csavarni, az ami. Pont. De ha nem érted a szívét ennek a dolognak, ha nem érted a lényegét, akkor nem fogsz egyet érteni a ne paráznák, hogy parancsol sem, és ha nem értesz vele egyet, akkor esélyed sincs rá, hogy Isten kimunkáljon egy olyan hozzáállást, ahol kibírod paráznaság nélkül, és gyakorlatilag arra ítéled magad, hogy minden nap levág egy darabot az ujjadból, és még vigyorog is hozzá. A megértéssel kell kezdeni, a mély részével. Úgyhogy, és figyeljetek, én ezt nem ártatlanként mondom, én a világban éltem. Én nem 10 évesen tértem meg, és éltem egy szent életet, hanem mint ahogy a legtöbbötök, bizonyos értelemben felnőtt fejjel találtuk meg Krisztust. És hallottunk először ezekről a kategóriákról. És ami mögöttünk, azt elfelejtettük, és meg van bocsájtva. És hogyha tudod, hogyha ma elkövetsz egy bűnt, és megvallod, tiszta vagy. De az egyetértés kell. Nem dughatod a fejedet a homokba. Nem fordulhatsz el a Bibliától csak azért, hogy igazolj egy életstílust, amely rombolja a te lelkedet, és azokét is, akiket szeretsz, vagy szeretni véltél. 1 Korintus 7.1 az alapverse ennek a gondolatnak. Jó férfinak asszonyt nem érinteni. Hogy? Ez van ideírva. Pál tanít a kapcsolatról, a házasságról. és végig fogjuk nézni, itt jó sok tanács van, és azt hiszem jövő alkalomra meg lesz a szótanulmány is, és összeszedem az összes ószövetségi hivatkozást is erről, az új szövetségiekkel együtt, amiket lediktáltam, egyébként ezek azok, tehát nyugodtan tessék megnézni. De most nézzük 2 Korintus, mit mondtam, 1 Korintus 7.1-et. Jó férfinak asszonyt nem érinteni. A paráznaság miatt azonban mindenkinek legyen saját felesége, és minden asszonynak saját férje. A férj teljesítse kötelességét felesége iránt, hasonlóan a feleség is a férje iránt. A feleség nem ural maga testének, hanem a férje, és ugyanúgy a férj sem ural maga testének, hanem a felesége. Ne fosszátok meg egymást magatoktól, legfeljebb közös megegyezéssel egy időre, hogy szabaddá legyetek az imádkozásra, de azután legyetek ismét együtt. Nehogy megkísértsen a sátán titeket azáltal, hogy képtelenek vagytok magatokon uralkodni. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsként. Szeretném ugyanis, ha minden ember úgy volna, mint ahogy én magam is, viszont mindenkinek saját kegyelmi ajándéka van, Istentől kinek így, kinek úgy. Oké, tehát miről beszél itt Pál? Arról beszél, hogy jó a férfinek asszonyt nem érinteni, de ha nem bírsz, nem bírod tűrtőztetni magad, azaz éksz, és asszonyra van szükséged, vagy férfira van szükséged, akkor házasodj meg. Persze ez nem egy jó motiváció. Tehát ki kell bírnod legalább addig, amíg Isten hozza azt, akivel a szexen kívül is van okod együtt tölteni az életedet. De az alapgondolat ez, hogy jó férfinak asszonyt nem érinteni. És ez az érintés, és ennek is megnézzük az eredetét érinteni. De ha jól emlékszem, valami olyasmit jelent, amit az előbb mondtam. Ez egy olyan érintés, nem feltétlenül szexuális érintés, hanem egy olyan érintés, amely elvesz valamit, ami nem a tiéd. Oké? Egy valamilyen hátsó, mélyebb szándékkal történő érintés. Megölelhetem-e a nőbarátomat? Adhatok-e neki egy nagy puszit? Hogyne? Ez mind azon múlik, hogy mi van bennem. De ugyanakkor adhatok-e neki úgy egy puszit, és érinthetem-e meg úgy, hogy valójában rabló vagyok? Hogy elveszek valamit, ami nem az enyém. Hogy hazudok neki valamit, amit valójában nem mondok. Azt mondom, hogy nyílj meg előttem, add oda a lelkednek egy részét nekem, hadd játsszak vele. De valójában nem kell lesz. A játék után mehetsz, ahova akarsz. Jó férfinak asszonyt így nem érinteni. Oké? Okay? És azt hiszem, hogy legyünk őszinték, oké? Okay? Tehát legyünk őszinték. Gondolj bele, hogy van egy kislányod. Oké? Okay? Van egy kisfiad. 1-2-3 éves, kis aranyos tündér. Már bűnös, ott van a régi bűnös természete, de egy tündér, és még minden esélye megvan. És mondjuk attól függ, hogy mennyi idős vagy, és mennyi mindent éltél már meg, tudod, hogy a valóság mit mutat. Oké? Okay? 100 férfi és nő kapcsolatból szerintetek hány lesz boldog? Beteljesült. A válási arány az 50%. De hogy? 0,1 vagy a körül, oké? Okay? Hányan nyilatkoznak szerintetek úgy a házasságuk, nem tudom, hanyadik évében, hogy újra házasodnék? Csodás volt. Oké, okay, szerintem nagyon kevesen. Hányan gondoljátok, hogy akiknek csodás volt, azoknak felhőtlen boldogságban telt a házasságuk? Nem. Rázós volt, garantáltan. Ugyanolyan rázós, vagy talán még rázósabb, mint azoknak, akik elváltak. De ebben a rázós útban találtak valamit, ami több annál, mint amit a világ keres és ígér. Oké? Okay? Tehát ezt tudva, hogy jó esélye van annak a gyönyörű kislánynak, a te lányodnak, akit szeretsz, annak a kisrácnak, hogy szépen fogom mondani, elcsessze az életét. Oké? Okay? Ez a szakszó. Mit kívánnál neki? Elküldenéd-e randizni egy nőcsábásszal? Bátorítanád-e arra, hogy nőcsábász legyen? Mondanád-e neki, hogy semmiképpen ne vegyél hosszú pólót, hanem csak olyat, amiből még a mellett is majdnem kilátszik, mert úgy tudod levadászni a következőt minél hamarabb? Úgy értem,
Kívánnád-e neki azt az életstílust, amit mi is éltünk? Ha? Miért nem? Miért nem? Mert szereted, és akkor magadnak miért kívánod? Kérdezem. Hogy áll össze a logika? Mert magadat nem szereted? Igen, ezért. Mert magadat nem szereted annyira, hogy elég kemény légy magaddal ahhoz, hogy a pillanatnyi örömet felcseréld, a pillanatnyi vágyadat, a pillanatnyi elképzelésedet felcseréld valami értékesebbre, és ennek megfizesd az árát, mert van ára. Van ára. Életstílust kell változtatni. Furának kell lenni a világban. Hogy te megismerkedsz egy lánnyal, és nem akarod ágyba vinni. Sőt, még úgy bánsz vele, mint egy úriember. Mint egy igazi gentleman. És fura vagy. Hihetetlen jutalma van a túloldalon. És irigylem azokat a fiatalokat, akik itt nőnek fel a gyüliben. És így kezdik az életüket. És így csinálják. És ők sem élnek egy steril világban. Őket is megkísérti mindaz, ami minket is. De jó esélyük van rá, hogy messzebbre jussanak, mint mi. Vagy hogy utána a házasságban kisebb küszködéssel, kisebb fájdalommal jussanak tovább. Oké? Azt hiszem, itt befejezem. Jövő héten ennek a mai tanításnak az egész precíz teológiai alapjait is elhozom. De amit ennél még fontosabbnak tartok, az, amiről most beszéltünk. Nézd meg a gyökerét. Nézd meg, hogy lenne ideális. És ha valami ideális egy módon, akkor kérdezd meg magadtól, hogy miért akarnál attól eltérni. És van rá ok, tudom, hogy van rá ok, de tedd meg a mérlegelést, hogy vajon megéri-e. Vajon nem érdemes-e azt mondani, hogy habár el akarok térni tőle, úgy értem, ez az őszinte, de tévedek vele. Oké, ez már egy hatalmas felismerés. Oké, tévedek vele. Valószínűleg tévedek vele. Ez egy csodálatos felismerés. És egy jó alap arra, hogy Isten megmutassa a titkait ezen a területen. Jó ez? Oké. Megjegyzem, nektek házasoknak is jó ez. Mert ez az alapja a házasságnak. Miért vagyok házas? Ezért. Ha nem ez a kontextus, akkor a házasságot se értem. Úgy értem, hogy ha az van a fejemben, ami egy parázna férfinak vagy nőnek van a fejében, ha ezzel a szívvel házasodtam össze, akkor a házasságom nem több, mint egy legalizált paráznaság. A szívbeli lényegét tekintve, nem? Lehet, hogy ez most nem igaz, de úgy igaznak hangzik, nem? Gondolj bele. Egy belső elkötelezettség nélkül, egy félelem, úgy értem, egy olyan tisztelet nélkül, mint amiről itt beszéltünk. Hiába van gyűrű az ujjamon, oké? Hiába írtam alá valami papírt. A mód, ahogy nézek a másikra, a problémáinkra, a mindennapi helyzetekre, nagyon fog hasonlítani ahhoz, mint amikor becsajoztál vagy bepalisztál. Csak egy kicsit hosszabb távú a dolog. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy minden kárhoztatás nélkül, tényleg, de mutasd meg nekünk a te utadat, és ne engedd, hogy a bűntudat vagy bármilyen kárhoztatás arra vegyen rá minket, hogy elfussunk ezzelől a gondolat elől, hogy elfordítsuk a fejünket, mert hatalmas áldás és ajándék van ebben. Tudjuk, hogy akik a Krisztus szeretik, azoknak minden a javukra van. Tudjuk, hogy nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet ellenünk. Amikor tanítasz minket, nem akarsz bántani, de muszáj, hogy megmutass nekünk a való igazságot. Ahhoz, hogy kiléphessünk az önmagunk által okozott és megismételt hibákból. Segíts nekünk, Urunk! Add, hogy végigmenjünk ezen az úton. És aztán sokaknak segíthessünk ezen az úton végigmenni. hogy amit tönkretettünk, jóvá tegyük, hogy ami sebeket kaptunk, begyógyuljanak, hogy amit elveszítettünk, visszakapjuk. És ha valaki hallgatja ezt a felvételt, és talán még az első lépést sem tette meg Jézus Krisztus felé, akkor itt van az idő, tedd meg most. Egyszerűen mondd neki, hogy elfogadlak Jézus, mint a személyes megváltómat. Tudom, hogy te nem szórakozol velem. Tudom, hogy az életedet adtad értem. Úgyhogy elfogadom ezt. Tudom, hogy hűséges leszel hozzám. Tudom, hogy mindent odaadtál és oda fogsz adni értem és nekem. Akarom ezt, elfogadlak. És hogyha ezt az imát elmondtad, tudd, örök életed van, és Isten örökkön örökké hűséges lesz hozzád. Nem csak örök életet ad neked, de önmagát ebben az életben, és önmagával együtt mindent ráadásban. Csak köszönjük a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.